Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a romániai oktatási rendszer helyzetéről beszélgetünk, arról, hogy milyen kihívásokkal néz szembe ma az iskolarendszer, melyek azok a strukturális problémák, amelyek hosszú ideje meghatározzák az oktatás mindennapjait. Arra is keressük a választ, hogy milyen megoldások segíthetnék valóban a rendszer megújítását, és melyek azok a döntések, amelyekkel a rendszerben dolgozó szakembereknek élükön az új oktatási miniszterrel mielőbb szembe kell nézniük a következő időszakban. Váradi Izabella, az Országos Kurrikulum és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy Románia jövője milyen szorosan összefügg azzal, hogy mekkora mértékben tudja támogatni az oktatást, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben, és hogy tudatosítani kell azt, hogy az oktatásba fektetett pénz az a társadalom hosszú távú fejlődését szolgálja, a költségvetés elfogadása előtt állunk, még nem tudjuk, hogy mekkora összeget fog szánni a kormány, akár GDP arányosan is az oktatásra. Kerültünk közelebb ehhez a szentenciához, hogy Románia jövője szorosan összefügg azzal, hogy mennyire tudjuk támogatni a gyermekek oktatását, vagy még mindig ott tartunk, hogy tudjuk az elméletet, csak hogy a gyakorlat az nem mindig találkozik ezzel.
Azt hiszem, hogy mi pedagógusok ennek elkötelezettjei vagyunk, és mi igazán hiszünk abban, hogy fontos ebben nem csak energiát, hanem nem csak pénzt, hanem energiát, értékeket fektetni, és egyáltalán a maga helyén kezelni az oktatást. Nagyon sokszor ez akár nem is pénz kérdése, hanem ennek a megítélése, a lehetőségeknek a megteremtése, olyanokra is gondolok, amelyek gyakran nem kerülnek pénzbe. Csak hogy a költségvetésről nem a pedagógus és nem az oktatási rendszernek a szereplői döntenek, hanem olyan politikusok, akiknek vélhetőleg más prioritásaik is vannak.
Azt mondta ön, hogy van olyan, ami nem kerül pénzbe, de mégis hozzájárul ahhoz, hogy a hazai oktatási rendszer az sokkal gördülékenyebb, hatékonyabb, leglegebb legyen. Mennyire hiányzik egy hosszú távú, konszenzuson alapuló oktatási stratégia ahhoz, hogy mindez jobban menjen? Gondolok itt arra, hogy a reformirányok azok mindig voltak, csak hogy nem stabil az oktatáspolitika Romániában, legalábbis kívülállóként, tehát nem a rendszerben lévőként, én azt látom, hogy egyáltalán nem stabil az oktatáspolitika.
Itt valóban nagy változások vannak, és olyasmi, ami akár 10 évvel ezelőtt egy nagyon fontos jelszava volt az oktatási rendszernek, az mára kikopik szinte, észrevétlenül alig hallunk róla. Mondok egy példát, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek. Egy időben az egyik legfontosabb elve az oktatásnak és a mindenféle intézménynek az oktatás depolitizálása volt. Ma már nemhogy nem hallunk erről, hanem kifejezetten érdemüknek tekintik politikusok azt, hogy hogyan, milyen szinten avatkoznak ők be az oktatási folyamatba.
Mert ha depolitizálva lenne, akkor milyen lenne, milyen kellene, hogy legyen?
Azt hiszem, hogy közös érdek kellene, hogy legyen, és nem külön politikai pártok védjék az egyes érdekcsoportokat, és úgy állítsák be a szerepüket, minthogyha szakértőként viszonyulnának ehhez. Ez egy nagyon nagy kihívása ennek a kornak, hogy rengetegen értelmezik félre a saját szerepüket, és mindennek szakértője van, mindenki mindenhez ért, és nem értjük azt, hogy ezeket a különböző személyeknek a kiválasztását, egyes, tudom én, akár munkacsoportoknak a létrehozását, amelyek így befolyásoltak ezeknek. Egyáltalán milyen kritériumok, vagy milyen szakmai elvek alapján történnek ezek? Tehát, hogy ez a nagyon erőteljes jelenlét, ez a semmihez nem értek, de kijelölök valakit, aki ehhez ért szerintem, amihez már a kijelöléshez sem értek. Ez egy olyan jelensége ennek a kornak, ami sajnos meghatározza az oktatási rendszert, és itt nem elsősorban ránk magyarokra gondolok, bár mi is tudunk ebben jeleskedni, hanem az összromániai helyzetnek egy nagyon jellegzetes problémája ez a politikai szemszögből nézett oktatásügy, amivel hát látjuk, hogy mindenki valami mást szeretne kezdeni, így hát az oktatási rendszernek az instabilitása még hozzá is adódik ahhoz, hogy itt több irányba is billegjen maga a rendszer.
Pedig elég jól mérhető az, hogy a rendszer az hatékony-e, vagy semmit gondolok arra, hogy a nemzetközi mérések a hazai diákok tudásszintjéről és kompetenciáiról azért nem sok pozitívumot mutatnak.
Ez valóban így van, azt azért hozzá kell tenni, hogy az iskola nem csak azt adja, hogy a nemzetközi méréseken, vagy hogy a vizsga eredményeken hogyan teljesítenek a gyermekek, hanem rengeteg olyan dolgot is, ami sokkal nehezebben mérhető, olyan szubjektív élményt, amelyek meghatározzák az ő életüket, vagy olyan példákat kellene, hogy adjon mintákat, amelyeket követhetnek a gyermekek, vagy megoldási stratégiákat különböző élethelyzetekre. Ezek nyilván szubjektívebb kategóriák, amikről nem lehet elmondani, hogy melyik iskola, de nem biztos nem lehet így iskolák toplistáját felállítani, de az tény, hogy a nemzetközi mérések bizony nem jó színben tüntetik fel a romániai oktatást.
De tudjuk azt, hogy mit várunk el a hazai oktatási intézményektől? Tehát, hogy mit vár el a politikum, mit várnak el a pedagógusok, a rendszer emberei, mit várnak el a diákok, mit várnak el a szülők, ezek a halmazok, ezek metszik egymást jó nagy területen?
Hát én úgy gondolom, hogy a hivatalos részével kellene, hogy foglalkozzunk ezzel ennek, hiszen az, hogy egy iskolának mik a feladatai, azok legalábbis törvényi szövegekben, metodológiákban nagyon jól körülhatároltak. Tehát ha valamiben lehet bízni ebben a hierarchiára épülő oktatási rendszerben, az ennek a leszabályozottsága, és hogyha ezt valóban így követnénk, ahogyan a törvények, metodológiák előírják, akár egy jó oktatási rendszerünk is lehetne. Ez viszont elég nagy távolságra van attól, amilyen elképzelése van a társadalomnak általában arról, hogy mi történik az iskolában. Nagyon sokan a szülők közül, és különösen az idősebb generációk, akik megítélik az iskolát, olyan elvárásokat támasztanak, amivel az iskola már régen nem foglalkozik, vagy régen nem az történik az iskolában, amilyen emlékeikre alapozzák ők az iskoláról alkotott képüket. Van egy nagyon nagy nosztalgia azzal kapcsolatban, hogy milyen is kellene legyen egy rendes, poroszos oktatás, ahol aztán rendesen féltünk, de tanultunk. És van egy másik elképzelés, egy jóval modernebb, nyitottabb iskoláról, amit nagyon nehéz a valóságba ültetni, hiszen még a pedagógus társadalomnak is nagy része óckodik ettől a megváltozott szereptől.
Azt látjuk, hogy az oktatási reformok gyakran nem hoznak tartós és valódi változásokat. Tudjuk, hogy miért van ez?
Én szeretném látni és érteni ezt a reform elképzelést. Valójában itt a megszorítások és a reform törekvések csúsztak egymásra, és ezeket egy iskolára levetítve nagyon nehéz körülhatárolni, tehát ha azt nevezzük reform törekvésnek, ami lecsapódik egy átlag pedagógusra, hogy hogyan csökken a fizetése, és hogyan nő az óraszáma, és hogyan változnak meg a szerepei, itt tényleg egy egységes koncepció nem tud körvonalazódni, esély sincs erre. Azt hiszem, hogy jelentős félreértések is voltak ebben a legutóbbi reformkísérletben, és hát ki kell mondanunk, hogy legalábbis a pedagógusok szemszögéből jó néhány félrenyúlás is volt. Ez, hogy nem azt teszi majd performánsabbá az oktatási rendszert, ami itt ezekben a reform cselekvésekben történt, de egy átlag pedagógusnak nagyon nehéz is megkülönböztetni, hogy mi miért történik, hogy azért történik-e, mert egységesen szeretnénk egy kigondolt koncepciót megvalósítani, vagy pedig azért történik, mert meg van kötve a kezünk, és megpróbálunk hát végül is a költségvetésen spórolni, és mindenféle megszorító intézkedést vagyunk kénytelenek életbe helyezni. Tehát, hogy ennek a kettőnek az összemosódása, ez valóban nem volt szerencsés, és én azt hiszem, hogy a mai pedagógus társadalommal elsősorban az a probléma, hogy ők maguk sem látják ennek a koncepciónak, a reform koncepciónak a lényegét, és éppen ezért van egy meglehetős ellentartás a tanári közösségekben.
Sokszor felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán reform koncepció, van-e egyáltalán hosszú távú oktatáspolitikai vízió, ez megvan-e? Van, aki azt mondja, hogy ez nincs meg, van, aki azt mondja, hogy hát megvannak, csak hogy a gyakorlatba ültetés, a megvalósítás az az, ami a problémát okozza.
Én ezért mondom azt, hogy a kettő összemosódik, és hogy voltak olyan kényszerintézkedések, amelyeket az iskoláknak foganatosítani kellett. Abban biztos vagyok, hogy az átlag tanároknak ez nem áll össze, mint egységes koncepció, és azt kell mondanom, hogy valószínűleg hogy nagyon kevesen látnak erre rá, hogy milyen irányban is történnének azok a reformok, amelyek elkezdődtek, csak most nem vagyunk abban biztosak, hogy a miniszterváltással ezek ugyanúgy fognak folytatódni, tehát hogy érvényben van-e az még, amit eddig elképzeltek a reformokról. Igen, tehát hogy ennek a problematikusságát azért mindannyian tapasztaljuk a munkánk során.
A pedagógusi életpálya legnagyobb problémái között ott van ez a bizonytalanság, vagy ez a harmad vagy negyedrangú kérdés?
Én azt hiszem, hogy a pedagógusi pályán már eleve olyan kollégákkal találkozunk, akik tisztában vannak azzal, hogy ez nem egy olyan életpálya, ahol hát nagyon meg fognak gazdagodni, és nem az hozza őket ebbe az irányba, hanem van egyfajta elkötelezettségük, van egyfajta hát hogy is mondjam, az ügy iránti tiszteletük, vagy akár rajongásuk, vagy nagyon nehéz ezt megfogalmazni, azt, amit hivatásnak szoktunk tulajdonképpen mondani, úgy, hogy ne hangozzon patetikusan. Csak hát ez nem egy olyan dolog, amivel egy egész országnak az oktatási rendszere vissza tudna élni. Tehát hogy nem lehet arra alapozni, hogy a tanárok úgy sem fogják hagyni, hogy a gyermekek ne vizsgázzanak, vagy akkor is el fogják fogadni, hogyha fát vágnak a hátukon, és itt valóban, és itt most megint hangsúlyozom, hogy nem a reform kísérletekről, hanem a megszorításokról beszélünk ennek kapcsán, és én úgy gondolom, hogy ez legalábbis egy olyan sértés, egy olyan megalázás, vagy akként élik meg a kollégák, ami azért nem jön felszínre nagyon élesen, mert ez már csak egy sokadik sértés és sokadik megalázás. De elsősorban nem is, talán nem is az anyagiakról van szó, hanem a tanároknak a megítéléséről, arról, ahogyan róluk beszélnek, róluk nyilatkoznak időnként, és hát a tanári munkával kapcsolatban rengeteg félreértés van, hogy mit is jelent ez az egy óra, tanítási óra, az hány felkészülési órát jelent, hogyan égnek az energiák a közben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki el akarja képzelni, hogy mit jelent tanárnak lenni, azt tegyen egy kísérletet. Ha 50 percen keresztül akár 20 ember, 30 ember nem csinál más, csak nézi azt, hogy ő mit csinál, az mennyire igénybe veszi az ő koncentrálását, az energiáit, mennyire elemészti az erejét. És akkor még e fölött ugye tanítunk is, és egy mai tanár már nem úgy tanít, hogy leadja a leckét, és a gyermek felveszi a leckét, mint valami energia átadás törvénye, hanem itt kompetenciákat fejlesztünk, ami egy nagyon összetett feladat, és szakmailag nagyon toppon kellene lennie annak a tanárnak, aki ezt egyáltalán elvállalja. Tehát, hogy sokkal macerásabb, sokkal igényesebb a felkészülés egy mai tanítási órára, amikor egy órának sokkal pörgősebbnek kell lennie, nagyon megváltoztak a tanulási módszerek, nagyon megváltozott a gyermekeknek a tanuláshoz való viszonya is, tehát hogy manapság tanárnak lenni, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy a megsárgult egyetemi jegyzeteinkből fölolvassuk a leckét, és a gyermek azt a következő órán fölmondja.
Említett ön itt az imént az elhivatottságot, hogy a kollégái részéről megvan az elhivatottság a pedagógusi munka iránt. Ez elég ahhoz, hogy az oktatás az jó minőségű legyen? Itt beszéltünk korábban a különböző nemzetközi mérésekről. Értem én, hogy az iskola nem csak a román-magyar matematikáról szól, hanem ennél többet is kell adjon. Oktatás minősége, tanárképzés, tanárok értékelésének a rendszere, milyen összefüggésben van ez a jelenlegi rendszerrel?
Talán ez az a területe az egész oktatásügynek, ahol a legnagyobb problémák vannak. Nagyon régóta jelezzük azt, hogy mekkora probléma van a tanári alapképzéssel, és hogy a továbbképzéseknek a hada az nem tudja pótolni a tanári alapképzést. Őrült dömping van a továbbképzések, mondjuk így, hogy piacán, és nem véletlenül fogalmazok így, mert rengeteg egymással konkurens továbbképzés harcol a pedagógusok kegyeiért, tehát hogy bőven van, ahol képződniük a pedagógusoknak, csak itt megint föl kell hozni ezeknek a képzéseknek a minőségét, azt, hogy arról szól-e egy bizonyos projekt keretén belül kipipálandó továbbképzés, amiről szólnia kell, hogy nyújt-e valós segítséget a pedagógusnak, vagy egyszerűen csak azért van ott, mert jól érzi magát, vagy mert megkap egy olyan papírt, amire szüksége van az előrehaladáshoz. Ezek nagyon gyakran nem érnek össze, tehát a kreditpontokat érő továbbképzések egészen mások, mint azok a képzések, ahol tudást, gyakorlati alkalmazhatóságot lehet szerezni. És hát ezeknek semmiképpen nincs olyan szerepük, hogy az egyetemen megszerzendő úgynevezett pedagógiai modult, amit mi mindannyian elvégzünk, hogy ezeket helyettesítsék. Én itt látom talán a legnagyobb problémát, amikor a szakmának az alapkérdéseit kell tisztázni továbbképzésen olyan pedagógusokkal, akik 10 éve tanítanak akár iskolákban, minden nap bemennek az osztályterembe, és a szakma alapjai hiányoznak a kezükből. Hozzá kell, hogy közben nyitottak, rendkívül nyitottak arra, hogy szakmai tudást szerezzenek, csak egyszerűen ebben az oktatási rendszerben nagyon nehezen tudnak ehhez a fajta tudáshoz hozzáférni. És akkor megint mondok egy példát, ott tartunk továbbképzéseken, hogy hogyan fejlesztjük a kompetenciát, miközben azonosítani kellene a tantervben, hogy hol van leírva egy tantervben egy kompetencia. Tehát, hogy ennyire alapkérdésekről kell továbbképzésen tárgyalni, miközben ezekre a kompetenciákra épül rá egy munkaterv, egy lecketerv, egy sok minden olyan tanári tervezési dokumentum, amihez elengedhetetlen az, hogy a pedagógus megértse, hogy mi is ez, amit ő fejlesztett. Úgyhogy ő nem azért megy be az osztályterembe, hogy leadja Arany Jánost, mint szemét, hanem azért, hogy a szövegolvasás kompetenciáját fejleszte abban az osztályban. Itt nagyon nagy hiányosságok vannak, és ilyen nagyon lápos talajra épül ez egész oktatási rendszer, és minél fiatalabbak a kollégák, annál inkább érezzük ennek a hiányát. míg az idősebb generációban talán a rugalmasság, vagy talán a digitális kompetenciák hiányoznak jobban, addig a fiataloknál azt látjuk, hogy a szakma alapjai hiányoznak, és ezt nagyon-nagyon hiányoljuk. Olyan pedagógus, aki ilyen előképzettséggel lép be az osztályterembe, az nem nagy eséllyel indul abban, hogy a diákjai szép eredményeket érjenek el. Illetve mégis, csak ennek mindenféle alternatív módszere van, az például őrült nagy divat, hogy valahogy fonákul közelítsük meg a kérdést, és csak a vizsgára készítsük fel a gyermeket, csak a vizsgatételeket, csak a teszteket oldassuk meg velük, és hát elveszik ezáltal a tanternek rengeteg olyan, körülbelül a háromnegyede, ami a vizsgán éppen nem mérendő az aktuális tételmodell szerint.
Ha ez bizonyítottan kiad az oktatás minőségére, akkor tehetetlen a rendszer? Vagy miért nem történik változás?
Elsősorban az egyetemi oktatásnak a megreformálásáról kellene dönteni, és nagyon fontos volna, hogy ezt a tanári képzést, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban volt gondolkodás, de mindenképpen egy hatékony megoldást kellene arra találni, hogy mi történik a pedagógiai modulokban, milyen tanári alapképzést kapnak azok a diákok, akik mondjuk elmennek egy biológia, egy fizika, egy akár bölcsész képzésre, és még nem döntötték el, hogy tanárnak készülnek, vagy nem tanárnak készülnek, és ez nagyon nem mindegy. Tehát, hogy én tartok tőle, hogy egyetlen pedagógiai modul sem tudja megadni azt a tudást, amire szükség volna. Tehát, hogy itt a gyakorlati képzés és ennek a formalitása, ami most jellemző az egyetemekre, ez az, ami a rákfenéje az egész oktatásnak. Ezen kellene nagyon nagyot változtatni.
Kellene tenni annak érdekében, hogy a pedagógusi pálya az vonzóbb legyen a fiatalok számára? Tehát összefügg azzal, hogy az még nem tudják az egyetemisták, hogy merre fele fognak hajlani, mert hogy nem elég vonzó a tanári pálya?
Ez tény, hogy nem jelent ma már biztonságot sem, tehát amiért szerették a korábban a pedagógusi pályát, az volt, hogy viszonylagos megbecsüléssel járt, tehát hogy ez egy egészen decens státust hozott, jellemzően elnőjesedett szakmáról van szó, bár nagyon nagy szükség van itt a nagy, jó tanáregyéniségekre, tanítóbácsikra és óvóbácsikra is, de hogy ez egyfajta olyan munka volt mindig, ami bizonyos szabadságot engedett. Ott volt a nagy vakáció, ott volt azért mégiscsak a 4-5 órás munkanap, még akkor is, hogyha erre még rá kell dolgozni. De jelentett egyfajta megbecsülés. Na ez a megbecsülés most nagyon hiányzik, ezt nagyon-nagyon hiányolják a kollégák, és hiányzik ennek az állandósága is. Az, amit eddig a tituláris vizsgák biztosítottak, és az, hogy végül is ebből az állásból biztonsággal nyugdíjba lehet menni, nagyon kicsi nyugdíjjal, de van egyfajta folytonosság, egyfajta biztonság. Ez ma egyre bizonytalanabbá válik azáltal, hogy megnő az óraszám, minden előjel nélkül, minden fölvezetés nélkül. Nyilván instabilak lesznek a katedrák, már nem mindenkinek jut állás, vagy nem mindenkinek ott jut állás, ahol szeretné, vagy ahol azelőtt, tehát hogy ez egyfajta elbizonytalanodást jelentett, és hát rengeteg olyan extra feladatot kapnak a pedagógusok, ami tulajdonképpen nem segíti az oktatásnak a minőségét, biztos nem a mérhető számok növelését, de olyan adminisztratív feladat, aminek van valamiféle értelme, de ezt nagyon gyakran a pedagógusok maguk nem értik, hogy erre a rengeteg iskolai bizottságra, a rengeteg papírmunkára, a tervezési dokumentumra mi az össze van szükségük.
Várad Izabella, az Országos Kurikulum és Értékelési Központ tanácsosa a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy melyek a hazai oktatási rendszernek a kihívásai. A tantervet gyakran tartják túl zsúfoltnak, elhangzik ez a diákok részéről, szülők részéről, tanárok részéről is. Valóban fő probléma ez?
Nagyon-nagyon régi tantervekkel dolgoznak a középiskolákban jelen pillanatban. Azt tudom mondani, hogy most a legnagyobb kihívás, ami előttünk áll, ez az új tanterveknek a megírása. Ezeknek egy részük megjelent, más részük most van közvitára bocsátva, és a harmadik részük valószínű, hogy ennek a hónapnak a folyamán lesz publikus. Nagyon fontos volna szakmai szemmel összehasonlítani azt, ami volt, azzal, ami van, és látni azt, hogy ezek jelentősen különböznek a korábbi tantervektől. Én a magyar nyelv és irodalomról tudok nyilatkozni. A magyar tanároknak korábban is nagy szabadságuk volt abban, hogy milyen műveket válasszanak, és itt most nem az lesz a lényeg, hogy minél többet súlykoljanak a gyermekek fejébe, hanem valóban az, hogy a gyermekek érdeklődési körének, szintjének, kapacitásának megfelelő műveket választanak a tanárok. Ennek az a nagy kulcsa, hogy maguknak, a tanároknak volna fontos, hogy megfelelő olvasottságuk legyen. Tehát, hogy megint egy új helyzet, ami elé állítjuk őket. Fontos lesz nagyon sokat kommunikálni, hogy ne jussunk ezen a szinten is oda, ahova az 5-8-as tantervek alkalmazásával jutottunk, hogy még mindig nem sikerült kiboznunk az akkori problémákat. Ennek a tapasztalatai vannak előttünk akkor, amikor a tantárnak az új kihívásairól beszélünk a kollégákkal. Mindig van egyfajta újjal szembeni ellenállás a pedagógus társadalomban, de úgy tűnik, hogy most legalábbis erre a tantárgyra, erről merek nyilatkozni, mert magyar tanár vagyok, úgy tűnik, hogy ennek a fogadtatása pozitív, mindenképpen pozitívabb, mint ami korábban volt.
Itt többször említést tett ön a kompetenciák fejlesztésének a fontosságáról. A hazai iskolarendszer mennyire készíti fel a diákokat a munkaerőpiacra és azokra a bizonyos 21. századi kompetenciákra?
Itt elválik egymástól az, ami a dokumentumokban van, vagy akár még a tankönyvekben is vannak egészen jó, jelen pillanatban is vannak jó tankönyvek, attól, ami az iskolai gyakorlatban történik. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon sok minden nem csapódik le az iskolákban, és úgy szoktam mondani a magyar tanár kollégáknak, hogy nem az a jó tanterv, ami jól fest a papíron, hanem amit be tudnak ők maguk vinni az osztályba. Tehát, hogyha a tantervi elképzelések, amelyek egyébként most az új tantervekről beszélek, abszolút felkészítik a gyermekeket a munkaerőpiacra, és nagyon nyitottak, és interdisziplinárisak, és a példaanyagukat a valós élethez, a reális helyzetekhez mérik, és diákbarátok, és a jelen felől közelítik meg a múltat, és a nyelvszemlélet is a nyelvi tapasztalatokra épül, és megint csak magyar tanáros példákat mondtam, de hogyha ez nem tud a tanárral együtt, az ő szemléletével együtt bemenni a tanórára, akkor az egész tanári koncepció elveszett. Tehát, hogy itt a kettő közelítése a következő időknek, a következő hónapoknak a nagy kihívása, hogy minél többet tudjunk erről kommunikálni, és én úgy gondolom, hogy ez az összes többi tantárgyra is érvényes.
Az elkövetkezendő évben, években lehet javítani a hazai oktatási rendszert, vagy hát mindenképp meg kell próbálni, de javítani azért sokkal nagyobb elszántságra és sokkal több időre lenne szükség.
Mindig minden pillanat alkalmas arra, hogy javítsunk egy oktatási rendszeren. Nyilván az volna a legideálisabb, hogyha volna egy olyan egységes koncepció, aminek volna egy kifutási ideje is. Tehát, hogy életbe tudnánk léptetni egy egységesen kidolgozott koncepciót, ami ráadásul még jó is volna, meg aztán ragaszkodnánk is a saját koncepciónknak a kivitelezéséhez. Mert voltak itt már olyan koncepciók, amelyek egységesek voltak, csak éppen addig változtattuk őket, ez a 2011-es törvény, ez tipikusan ilyen, hogy addig változtattuk már, hogy alig lehet ráismerni. De az biztos, hogy minden tanár, minden egyes helyzetben, minden nap, minden órán valamit tud jobban csinálni, mint tegnap. És én azt hiszem, hogy nem is a minisztériumi direktívák teszik igazán jóvá az oktatási rendszert, hanem azt, amit mi a gyermekekkel teszünk a tanítási órán. És persze nem ártana a hátunk mögül az sem, hogy egy olyan oktatási rendszerben dolgozzunk, ahol a meritokrácia érvényesül, ahol az érdemeink alapján megbecsülnek bennünket, és ahol egyfajta megbecsült státusban és biztonságban tehetjük azt minden egyes tanórán, amit tennünk kell. Én tudom, hogy ez egy idealista elképzelés, nagyon messze vagyunk még ettől, de a bármilyen jobbulásnak ez volna a feltételes az alapja.
Legyen ez a zárszónk. Várad Izabellát, az Országos Kurrikulum és Értékelési Központ tanácsosát, magyar tanárt hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Én is köszönöm, hogy beszélgettünk.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.